A telefonvonalban pedig itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője. Szia, üdvözöllek, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Itt vagyunk szeptember elején, még most hatósági áras az üzemanyag, 480 forinton tudunk tankolni, de azt gondolom, és itt figyelve kicsit a kormányzat szereplőinek is a megnyilatkozásait, például a gazdaságfejlesztési miniszter beszélt az elmúlt héten arról, hogy tényleg hosszú távon fenntarthatatlan ez a benzinárstopp. Én személy szerint azt várom, hogy október 1-től ismét piaci áras lesz a tankolás a magyar rendszámú, magyar forgalmi engedélyű magánszemélyek számára is. Ott nálatok mi a várakozás?
Alapvetően nekem is ez a várakozásom, tehát nagy valószínűséggel el lesz törölve, vagy drasztikusan módosítva lesz az üzemanyag ársapka, és elképzelhető, hogy az élelmiszer árstopp is, tehát a jelenleg érintett alapélelmiszerek ára is piaci áros lesz októbertől. Ugye erre több minden miatt is szükség van. Egyrészt az üzemanyag ársapka esetében felmerülhet esetleg, hogy az orosz urál típusú kőolaj beszerzési nehézségekbe ütközik, míg az élelmiszer árstopp esetében pedig a kereskedők jelentős veszteséget szenvednek most már el ezeken a termékeken. Egyébként az üzemanyagárral kapcsolatban ugye nagy kérdés, hogy október 1-ig egyrészt a Brent típusú kőolaj, másrészt pedig a dollár-forint árfolyama hogy alakul. Itt ugye az olaj esetében azért láttunk egy elég jelentős árcsökkenés szerencsére az elmúlt hónapokban, viszont a dollár-forint árfolyama sajnos tovább emelkedik. Jelenleg már 407 felett van, ugye az euró-dollár most bejött a jóval paritás alá ma reggel.
Na, az urál típusú kőolaj beszerzési esetleges nehézségeiről fogunk beszélgetni később. Most itt első körben ezt tőled azért kérdeztem, mert hogy mire számíthatunk infláció jeligére. Nyilvánvalóan, hogyha megugrik az üzemanyagára, akkor még úgymond a bázis hatás is az infláció ellen fog dolgozni itthon.
Így van, ugye a rezsicsökkentés módosításából származó többletinfláció az augusztusi adatsorba bekerül, amit szeptember 8-án fogunk megismerni, tehát ezen a héten csütörtökön, és itt jelentős emelkedés várható emiatt is. Az üzemanyagársapka esetleges eltörlése miatt pedig további számításaim szerint 1,5-2%-os többletinfláció is lehet a rendes inflációs kosárban, tehát elég jelentős emelkedés lehet a következő hónapokban, és nagy valószínűség át fogja lépni az éves bázisú infláció 20%-ot még az idei évben.
Ez tetőzésnek számíthat majd? Tehát 20% önmagában ez is nagyon magas. Ennél lehet-e magasabb, vagy csordogálunk majd lefelé, és mikortól lehet lefelé csordogálásról beszélni?
Én azt gondolom, hogy ez jó eséllyel tetőzés lesz, de azért természetesen itt még nagyon sok változó tényező van, ami befolyásolja az infláció alakulását. Legnagyobb részt természetesen az energiahordozók világpiaci ára most nagyon fókuszban van, és a következő hónapokban is rendkívül fontos tényező lehet. A keresleti oldal visszaesésére számítok, tehát az már önmagában is fékezheti az inflációt. Másrészt pedig sokszor természetesen a dollár-forint árfolyam alakulásától is. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel túl leszünk a tetőn, és jövőre már egy nagyon lassú csökkenés jöhet elsősorban ugye a maginflációban is, másrészt pedig a sima inflációban is, ami persze jobban függ majd az energiahordozók, illetve az élelmiszerek alakulásától.
Igen, hogyha a magyar inflációt komponenseire bontjuk, akkor azért azt mindenki érzékeli, hogy Magyarországon tényleg nagyon-nagyon elszálltak az élelmiszer árak, tehát az élelmiszer infláció nálunk nagyon magas, ugye ebben benne van a gyenge forint szerepe is, és szerintem sokan olvasták azt a pénteki hírt, hogy a világon az élelmiszer árak, az ENSZ szakosított szervezete az öt alapvető élelmiszer alapanyagot vizsgálta, hogy az csökken már sorozatban négy hónapja. Élelmiszer jeligére tudsz olyan optimista forgatókönyveket mondani, hogy most már lassan idehaza is megáll a drágulás?
Bíznék benne, de én azt gondolom, hogy még a korábbi áremelkedés sem teljesen gyűrűzött be a feldolgozott élelmiszerek árába, hogyha emellé vesztük még a földgáz költségek, illetve energia költségek emelkedését, akkor még sajnos nem valószínű, hogy itt láttuk a legmagasabb árakat, hiszen hogyha belegondolunk, hogy egy pék, tehát a kenyér előállításának a költségei között a maga a sütés folyamata, illetve akár a szállítás üzemanyag vonzata mekkora részt tesz ki, akkor még nem lehetünk túl optimisták. Nyilván vannak olyan élelmiszertípusok, ahol már láthattuk a tetőzést, azért vannak kedvező folyamatok természetesen, akár hogyha a búza világpiaci árát megnézzük, ott már elég komoly árcsökkenés ment végbe, de ugye más komponensek esetében még nem látunk fordulatot sajnos. Én azt gondolom, hogy jövő tavasztal lehet egy fordulat majd az élelmiszer árakban itthon is.
És amit pedzegettem, forint árfolyam az mennyire erőteljesen befolyásoló tényező mindebben? Mennyivel dobja meg az importált infláción keresztül az élelmiszer árakat például?
Elég nagy mértékben egyébként. Ugye itt két hatás is van a deviza árfolyamnak. Egyrészt maga a nyersanyag ára, ha importált, akkor értelemszerűen ugye a forint gyengülés automatikusan megdobja a forintban számított árat, illetve sajnos az üzemanyag árakban is jelentkezik ugye az import hatása, illetve hát a dollár-forint árfolyam mozgásának a hatása. Ugye ez a kettős hatás mindenképpen beépül az élelmiszer árakba. Itt mindenképpen szükség lenne egy komoly forint erősödésre, természetesen nem csak emiatt, de ez mindenképpen kedvező lenne az infláció szempontjából is. Mert kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni, vagy még az sem biztos, hogy meg fog-e történni. De itt egyrészt a földgáz világpiaci árának alakulása, amiről majd fogunk beszélni részletesebben, elég jelentősen befolyásolja a forint mozgását, és természetesen az unióval folytatott tárgyalások a másik fontos tényező. Itt egyébként majd szeptember második felében várhatunk választ az Európai Bizottságtól a jogállamisági kérdésekben, és azt követően lehetnek majd konkrét egyeztetések a forrásokról.
Igen, ugye ez a fő befolyásoló tényező a forint árfolyamában, de közben azért a Magyar Nemzeti Bank sem tétlenkedhet, még akkor sem, hogyha valójában talán ők is azt érzik, hogy hiába emelik a kamatokat, legutóbb például 100 bázisponttal, ugye a fő forintra hatható tényezőt most nem ők adják, hanem akkor ez az esetleges megállapodás. Ettől függetlenül az MNB, amíg csak pletykák lesznek az uniós forrásokról, tartja magát gondolom a további kamatemelésekhez.
Igen, abszolút ez a várakozás, tehát folytatódhat a kamatemelési ciklus, ez a jegybank központi kommunikációja is, és azt gondolom, hogy az idejében még van 4 kamat döntőülés, még azért a jelenlegi szinten 2-2,5%-os kamatemelés várható, tehát ilyen 14-14,5% közötti évvégi kamatszintet várnék, és még jövőre is folytatódhat kis lépésekben, és valahol ilyen 15% körül tetőzhet majd, én azt gondolom, a hazai kamatszint. De itt már elég jelentős kamattöblet van mind a cseh, mind a lengyel kamatszinttel szemben, azonban sajnos a makrogazdasági mutatóink is gyengébbek ugye ezeknél az országoknál, mindenképpen szükséges, és ugye nem szabad elfelejteni a múlt heti bejelentések közül, a kamatemelésen kívül további likviditás szűkítő intézkedéseket is bejelentett az MNB, ezek elég nagy hatással lehetnek majd a forint kínálatra, és én azt gondolom, hogy inkább ennek volt forint erősítő hatása. Más kérdés, hogy ugye a hétvégi hírek, illetve a péntek esti hírek miatt most nem várhatunk érdemi forint erősödést, hiszen ugye a Gazprom teljesen elzárta az északi áramlat egyes vezetéket.
Viszont akkor a jövő évben már nagyon sok kamatemelés nem fér bele, hogyha az idei év végére 14-14 fél, jövőre meg akkor 15%-on lehet a tetőzés.
Igen, én azt gondolom, hogy az év első felében meg lehet a kamattetőzés, és ahogy a maginflációs folyamatokban fordulatot látunk majd, akkor már az MNB elkezdhet gondolkodni a kamatcsökkentésen, ezt nagyon óvatosan kell természetesen majd végrehajtani. És itt erősen befolyásoló tényező lehet mind az LKB, mind a Fed kamatpolitikája. Természetesen, hogyha ugye a két nagy jegybank egy folyamatos, erőteljes monetáris szigorítási ciklust hajt végre, akkor sokkal nehezebb dolga van a feltörekvő piaci jegybankoknak. Én azt gondolom, hogy a kamatemelés nagy részével a Fed is végezni fog a jövő év első felére.
És az LKB-tól várható egy szigorú, dinamikus, szigorítási monetáris ciklus? Zavarja mondjuk az LKB döntéshozóit az, hogy ugye megy azért az oda-vissza a játék az euró-USA dollár keresztjében, de zavarja az az LKB-t, hogy mostanában inkább a dollár többször erősebb, mint az euró?
Nagyon sok minden zavarja az LKB-t, és nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, sokkal nehezebb helyzetben, mint a Fed. hiszen itt most több szempontot kell szem előtt tartani a döntések során. Én azt gondolom, hogy 50 bázispontos kamatemelés lesz csütörtökön, de korán sem egy ilyen egyértelmű helyzet. Több döntéshozó ennél nagyobb 75 bázispontos kamatemelés szeretne. Vannak, akik szerint nem szabad elkapkodni, hiszen ugye itt az inflációt letörni az LKB valószínűleg nem tudja, hiszen Európában sokkal kevésbé keresleti oldali inflációt látunk, mint az Egyesült Államokban. Itt elsősorban az energiaárak hajtják fel az inflációt, és ebben egyelőre nem látunk fordulatot, tehát erre sok hatással az LKB nem tud lenni. Másrészt pedig félő, hogy elszállnak a finanszírozási költségek. Ugye az eurozónában vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magas az eladósodottság, és pont ennek az elkerülésére jelentett be egy programot nemrégiben az LKB. Azonban a hozamok folyamatos emelkedésével komoly problémák elé nézhetnek ezek a tagállamok, és nem lehet kizárni akár egy adósságválság kialakulását, egy 2011-eshez hasonló válság kialakulását. A gyenge euró pedig szintén zavarja az LKB-t, hiszen az növeli az importált infláció hatását, ugye az eurózónában és nem csak Magyarországon, hiszen az energiahordozók nagy része, tehát például a kőolaj az dollárban van elszámolva, és az üzemanyagárakra folyamatos felfelé ható nyomást gyakorol, hogyha lefelé tart az euró-dollár, úgyhogy ezt is meg kellene állítani, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben kell egyensúlyozni. Én nekem az a véleményem, hogy egy 50 bázispontos lépés most optimális lehet.
Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjével a hírek után.